reggeli személy.
Fülor Gégész egészségpolitológus, volt egészségügyi államtitkár. Azért hívtuk meg, hogy az egészségügy helyzetéről beszélgessünk vele. Arról, mit lehetne tenni az elvándorlás a leépülés ellen. A reggeli gyors vendége 9 órától Kincses Gyula.
Akit sok szeretettel köszöntök, és megpróbáltam szabadkozni egy kicsit Veronika tévesztése miatt, mondván, hogy eltévesztette, és egészségpolitikus helyett egészségpolitológust mondott, de ön számomra meglepetésként mondta, hogy nem, ő teljesen korrektül mondta azt, amit én gondolok. Tehát van ilyen, hogy egészségpolitológus?
Jó reggelt kívánok! Egy dolog biztos, hogy van, mert én annak tartom magam. Valóban ez az én saját szóhasználatom, és jogilag vagy hivatalosan nincs ilyen, de azért találtam ki ezt az öndefiníciót, mert Magyarországon az egészségpolitikának, illetve általában a politikának a politics és a policy közötti különbségtevése nincs meg. És ugye én azt akartam ezzel üzenni, hogy én nem valamelyik pártnak vagyok a szakpolitikusa, aki valami pártpolitikát csinál, hanem az egészségpolitikát, mint szakmát próbálom független szakemberként művelni.
Illetve az egészségpolitikus mögött én újságíróként azt is vélem, hogy az egészségpolitikát meghatározó politikai érdekviszonyoknak a szakértője is. Tehát, hogy nagyjából arra lát, rá kell, hogy lásson.
Igen, hát egy politológus az ugye pontosan erről van szó, aki elemez, de kívülállóként ezt a különbségtételt akarta megtenni, hogy nem aki belülről, mint politikus csinál valamit, hanem kívülről, mint szakember elemez, néz, tesz javaslatot. Tehát ez volt az öndefiníció szándéka. Vagy
jó, lényeg. Most gonoszkodni fogok. De hogy ez persze egy öndefiníció, de volt egészségügyi államtitkár egy olyan kormányban, amelyet sokan nem szeretnek, és ugyanakkor meg lehet tudni, hogy a politikai pályája az pont a másik oldalon, tehát hogy egy konzervatív politikai alakulatban indult el, és én azt gondolom erről, hogy egyébként nyilván, hogyha megkérdezném, akkor inkább mondaná magát konzervatívnak. Szóval, hogy mennyire hihető ez, vagy mennyire hiszik el önről azt, hogy önnek kivel álló?
Ma Magyarországon azt gondolom, hogy ez valóban nehezen hihető, vagy nem ez a jellemző. Nekem van egy viszonylag konzekvens világképem, úgy a világról, mint az egészségügyről, és én ezt megpróbálom valamilyen eszközrendszeren keresztül érvényesíteni. Tehát így van, mindenki elmondja, hogy hú, Gyurcsány államtitkára volt, sőt, Molnár Lajos mellett, ami nem igaz, de abban az időben, tehát valóban az SZDSZ által delegált, de nem SZDSZ tag voltam, de azt még senki nem mondta, hogy miért volt rossz az, amit csináltunk. Nem általában a Gyurcsány kormány, tehát az összedi beszéd az elvitte a sót, és ezért globálisan mindenre, ami akkor történt, rosszat mondtak. Ma azt gondolom, hogy Rétvári Bencén kívül nincs ember, aki citokszónak tartaná a vizitdíjat. Jó, bocsánat, megint sarkosan fogalmaztam, de akkor fogalmazzunk úgy, hogy megváltozott a megítélése a vizitdíjnak. Sokan azt mondják, hogy inkább fizetnék tisztességesen kevesebbet legálisan, de kapjak valamit, mint az, ami most van.
Valószínűleg ugyanaz történik vele, mint ami a tandíjjal történik. Igen. Ugye a felsőoktatás rohadt szét, és nagyon drágává vált nagyon sok család számára. És sokan mondják azt, hogy igen, ehhez képest egy normális tandíjrendszer abszolút kiszámítható és átlátható lenne.
Hát ezért én nem szégyenkezek.
Jó.
Azért nem is. Jó, csak...
Nem akartam kínpadra vonni emiatt, hogy valamikor volt politikai szerepvállalása is. Most viszont van egy másik szerepvállalás. Egyik aláírója az újratervezés nevű orvoscsoportnak, egészségügyi csoportnak, amely az 1001 orvos a hálapénz nélkül Facebook csoportból alakult, és már a megbeszéljükben hétfőn Lénád Rita doktornővel, a másik vagy az egyik általam ismert aláíróval már beszélgettünk a célokról. Azt gondolom, hogy ön is örömmel vette, hogy miközben ez a felhívás nyilvánosságot kapott, és tulajdonképpen meglehetősen rövid formában, de áttekintik az egészségügy minden baját, és megoldási javaslatként egy hatékonyabb érdekvédelmet, vagy érdekképviseletet, és akár szakpolitikai képviseletet is szeretnének a Magyar Orvosi Kamara átalakításával. A Magyar Orvosi Kamara tegnap reagált. nem feltétlenül erre, de kirakott egy nagyon kemény állásfoglalást.
Nagyon helyes. Tehát azt gondolom, már hogy megérte. Már megérte. Pontosan, tehát ezt most nem cinikusan mondtam, hiszen nekünk a célunk nem valami ellen, hanem valamiért dolgozás. Tehát mi egy jobban működő, aktívabb, valós érdekérvényesítő és ugyanakkor a tagokat szolgáló kamarát szeretnénk. Ha ez úgy valósul meg, hogy észbe kap a kamara jelenlegi vezetése, akkor welcome. Uh-huh. Ugye az egészet egy picit azért én messzebbről kezdeném. Tehát az elmúlt évvégi történések azért azt mutatják, hogy általában, ha valamibe egy réteg beleáll, Audi például, ahol megvolt a szervezettség, megvolt a konkrét cél, és megvolt az elszántság és kitartás, akkor van eredmény. Ugyanúgy, ahogy ugye a szakszervezetek egy ilyen teljesen lejáratódott szervezetek voltak az elmúlt évtizedekben, de ezt akár 50 évre mondhatom, tehát nem most. Most úgy tűnik, hogy ők is egy kicsit magukra találnak. Tehát ebben a mindegy, a társadalmi berendezkedés, politikai teret, amiben élünk, mondom, felértékelődik a szakmai szervezetek és egyéb szerveződéseknek a szerepe. A orvos körökben pedig teljesen egyértelmű, hogy mindannak a problémának, amiben élünk, nem csak a pénzhiány az oka. Tehát amikor orvos elvándorlásról beszélünk, akkor minden szakértő, illetve mindenki, aki elment hozzá, tesz, hogy igen, sokkal többet keresek, de tisztességes körülmények között. Tudom, mi a dolgom, ha azt megtettem, akkor rendben van. Van szabadidőm, van tiszta öltözőm, tehát minden szempontból a munkakörülmények akár emberileg, akár szakmailag, akár szociálisan rendben vannak. Na most Magyarországon általában van egy szétcsúszás a magyar egészségügyben, egy szabályozási és morális válság, ami mindenkinek az egyéni túlélési taktikáira alapult. Ráadásul, ha belegondolunk abba, hogy a járóbeteg ellátásban már körülbelül ugyanannyi orvosbeteg találkozás történik a magánellátásban, mint a társadalombiztosítás által finanszírozott közösségi egészségügyben, akkor azt kell megállapítanunk, hogy kicsúszott teljesen az ellenőrzés alól. Tehát a magánellátásban gyakorlatilag nincs semmilyen államilag szervezett kontroll, kell egy ANTS engedély, és ha akkor megvan a gép és személyzet, ami a működési engedély ez kiadásához baj. Kell, akkor megkapta a papírt és viszontlátásra.
Ez baj, hogy nincsen semmilyen kontroll.
Igen. Hát ez egy olyan szakma, aminek szigorú szabályok szerint kell működnie, és ezeket a szabályokat be kell tartani, és be kell tartatni. Emberéletekről van szó, könyörgöm.
Lehet, hogy buta volt a kérdés, vagy nem így kellett volna feltenni, csak tudja, amikor mondta, hogy a orvos elvándorlásnál nem csak egyszerűen a pénz számít, hanem minden olyan körülmény, ami az orvos életét meghatározza, akkor nekem az jutott eszembe egy közös ismerősünk, aki egy időben a Robert Károly kórházat igazgatta menedzser igazgatóként, Lantos Gabriella mesélte, hogy amikor orvosokat vesz föl, akkor tulajdonképpen a legfontosabb, nyilvánvalóan meg szeretnék keresni azt a pénzt, amit mondjuk, vagy ahhoz közeli, mint amit mondjuk Münchenben megkapnának, de ami nagyon-nagyon fontos az az, hogy annyi pénzt szeretnének keresni, amivel ki tudják váltani 8 órás munkával, és rendes munkakörülményekkel azt, hogy van egy állami állás, van mellette helyettesítés, van mellette magán, és még esetleg elmennek, tehát magánrendelés, és meg elmennek, és hálapénz, és azt mondta, hogy ha ezt megkapják, akkor nem mennek el. Tehát ahhoz, tehát valóban az ő mondataiból is az derült ki, hogy sokkal többet számít az, hogy 8 óráért megkapjam a társadalmi elismertségemet, meg a munkámnak az ellenértékét. És most azért kérdeztem, hogy fontos-e ez a magánegészségügy dolog, mert hogy nekem mindig az jut eszembe, amit én ott láttam Lantos Gabiéknál, hogy milyen egy magánkórház, de hogyha jól értem, akkor alapvetően nem azzal van a baj, hogy mi van a magánkórházakban, vagy a nagy rendelőintézetekben, hanem az, hogy ez a magánellátás, ellenállás, ez elkezdett búrjánozni mindenfajta ellenőrzés nélkül.
Így van, és azért az alatt, hogy magánszolgáltatók, egy hihetetlen inhomogén halmazt kell értenünk. Ebben benne vannak a kis lakásrendelők, aminek mi is szoktuk mondani, hogy hálapénz realizáló funkciója van. Benne van az a játék, hogy találok egy beteget, és majd beviszem az állami kórházba, és ott magánbetegként, de közpénzen meggyógyítom. És benne van az, hogy hát kedves, itt most sokan vannak, soká tudom visszajönni, de ha meg akarjuk beszélni, akkor este tessék felhozni, eljönni hozzám a magánrendelőmbe. Most ezek valóban szürkezónás viszonyok, amiben jó lenne rendet tenni. Ugyanakkor megjelentek valóban, amit ön is említett, azok a professzionális szervezetként működő magánrendelő intézetek, sőt kórházak, amelyek nagyon korrekt, lefektetett minőségbiztosítás, szakmai szabályrendszer szerint professzionálisan működnek, nem pedig valamilyen kiegészítő tevékenységet biztosítanak.
Jó, az orvosnak. Betegeket nem gyógyítanak.
Ez sem igaz. A... Mit értünk gyógyítás
ugye, nekem, alatt? Ugye? Nekem mindig azt mondták, amikor egy kicsit így el voltam ájulva azzal, hogy na, van jól működő magánegészségügy is, hogy oké, jó, de hogyha igazán nagy bajod van, akkor neked egy jól működő állami egészségügyre van szükséged, mert a máj problémáidat meg...
Abszolút így van.
Nekem ugyanaz az ember mondta a Lantos Gabriella, hogy mondtam neki, hogy hát majd legfeljebb megvesszük. Azt mondja, Bandi, nem tudod nem megvenni tudod. A
így
dolgod.
Így van. Tehát ma Magyarországon egy olyan rendszer felé haladunk valóban, ahol az állami rendszernek kettős funkciója lesz. Egy szegény ellátás az átlag esetek tekintetében, hogy ingyenesen, aki kivárja a sorát, meg jó ez így neki, ott megkapja az ellátást. És ugyanakkor az állami szegmensben marad az onkológia, a nagy traumatológia, stb. De ez azért nem igaz, hogy a magánellátásban csak ilyen kis bigyulákat szedegetnek le, meg simogatnak, meg beszélgetnek, meg ilyesmi, hiszen magán csípőprotézisről tudunk komoly, tehát több százezer forintos vagy milliós értékű gyógyításokról tudunk. Már van magán traumatológiai ügyelet is, már van bizonyos onkológiai kezelés magánellátásban, tehát az egyértelmű, hogy nem tud minden igényeket a magánellátás üzemméret és üzemgazdaságossági okokból kielégíteni. De például tudom azt, hogy amikor az állami egészségügyben megvan egy onkológiai betegnek a terápiás terve, akkor azért, hogy azt a infúziós kezelés sorozatot kulturáltan, időpontra megfelelően, stb. Kapja meg, azt már magánellátásban veszi igényben.
Kicsit elkalandoztunk, de nem baj, mert hogy innen vissza tudok kérdezni arra, hogy ha a jelenlegi rendszerben ennyiféle ágon, érdekben gyökerezik az, hogy pont ez a rendszer így működik, akkor vajon van-e elegendő akarat, meg elszántsága a magyar orvostársadalomban, hogy ezeket a gyökereket némileg eltépje, átalakítsa. Tehát az, amit én az önök felhívásából kiolvastam, az tulajdonképpen arról szólt, hogy itt egy csomó mindent fejetéről a talpára kellene állítani, tehát hogy át kellene gondolni, és közben mindig az jut az eszembe, hogy évek óta, évtizedek óta nyögjük ezt a rendszert, ön is, más kollégái is elmondják, hogy miért rossz, hogyan kellene csinálni, és aztán a végén szétálljuk a karunkat, és azt mondjuk, hogy annyi érdek, és ebben az orvosok érdeke is benne van, szól amellett, hogy ez így maradjon, hogy most látja az esélyét, hogy valami változzon?
Én a kényszerét látom.
Aha, tehát azért magyarán semmi nem maradhat úgy.
Így van. Tehát, ugye, ha vissza akarjuk kapni a gyógyítás közérzetét és a közmegbecsülést, magyarul jó legyen orvosnak lenni, ahhoz muszáj saját kezünkbe venni a sorsunkat. Tehát ez volt a felismerése ennek a csoportnak, hogy nem lehet várni, hogy majd a politika megoldja, majd valaki más. Nem, nekünk kell jogosítványokat követelni magunknak, és élni ezekkel a jogosítványokkal. Hiszen nem csak a kormányzat felé kell másként viszonyulni az orvoskamarának, hanem befele is. Szakmai szabályhozó szerepet, minőségtanúsító szerepet, és nagyon szigorú etikai normákat érvényesíteni kell. Tehát ez is mind a csoport követelései vagy szándékai között van.
Nekem mindig az 1001 orvos kapcsán is, meg tulajdonképpen az újratervezés kapcsán is az jutott eszembe, hogy valami nagyon nem jól működhet, hogyha az orvosok elkezdenek saját maguk szervezkedni és más csoportokat létrehozni azért, hogy fontos szakmai vagy morális célokat el tudjanak érni, mint a hálapénzügyében az 1001 orvos vagy más. Tehát, hogy megfogalmazható, hogy mi a baj a kamarával?
Igen, és erre fogok is válaszolni, csak az alapmondattal nem értek egyet, hogy az baj. Tehát én úgy gondolom, hogy semmilyen változás nem mehet csak felülről végbe, tehát ha nincs az adott körben dolgozók között igény, önszerveződés, ha felülről várják, hogy szüntesse meg a kormány a hálapénzt. Ez így nem működik.
Lehet, tehát, hogy rosszul fogalmaztam, nem jó, baj, bocsánat, hanem hogy igen, problémát jelez igen, a rendszerben.
Így egyetértünk. Tehát ugye a jelenlegi kamarai működéssel két problémánk van. Az egyik, hogy van ez a mai deklaráció, vagy tegnap esti deklaráció is, ugyanúgy volt áprilisban is egy felhívása, sőt novemberben is az orvos kamarának. Azt kell mondjam, hogy ezek egészen jó szövegek. Lehet egyes dolgokon vitatkozni, hogy az az ütemezés és az a követelés reális-e, hiszen elfogadott költségvetés mellett tárgyévben bejelenteni arra az évre 2% pontos GDP aránynövekedést, ez ugye nem reális. Jó, de magával, az irányokkal egyetértünk, ebben, ami tegnap kijött, ebben is rengeteg értelmes tisztázok semmivel, ami benne van, csak azt látjuk, hogy idáig mindig az történt, hogy megjelent egy ilyen deklaráció, és aztán mindenki hátradőlt. Tehát amikor megmondták, hogy milyen követeléseik vannak, és az országgyűlés napirendre se vette azokat a kérdéseket, akkor nem állt fel a kamara elnöke, hogy mi van? Hát akkor le vagyunk mi söpörve? Akkor, ha nem,
arról
akkor...
Arról szól, hogy fölállhatott volna, de nem tette, vagy igen. Arról szól, hogy elbábozzák az érdekvédelmet ilyen nagyon kemény szövegekkel, de valójában nincsen szándékuk, vagy pedig egyszerűen nincsen meg az a legitimitásuk, az a tömegtámogatottságuk az orvostársadalomtól, aminek birtokában egyébként föl tudnának lépni?
Mind a három, és nagyon köszönöm, hogy a harmadikat is mondta, hiszen én nekem ez az egyik vitám Jéger Istvánnal, hogy, és ez átvezet a másik bajunkkal a kamarába, hogy ez mind az elnökség politizálása. Tehát nem arról van szó, hogy a kamara elnöksége kiáll elénk, hogy kollégák, beszéljük meg, mit szerettek, menjünk együtt, álljatok mögénk, együtt vagyunk, sokan vagyunk, és ha azt mondjuk, hogy ha ez nem teljesül, és felmondjuk az önkéntes túlmunkát, semmi más nem kell mondani, már ez egy olyan súlyos fegyver, és jogilag teljesen legális az, hogy betartjuk a törvényeket,
ezért nem lehet...
Ez már majdnem az. Tehát, igen, tehát igen, azért igen. Mondom, hogy vannak olyan kulturált eszközök, amivel lehetne élni, de ez a lényeg, hogy mindig az elnökség közleményéből tudja meg a tagság, hogy mi a célunk. Ugyanez, hogy januárban talán az Jéger úr írt egy levelet, hogy hát ő milyen eredményesen tárgyal a kormánnyal a bérekről, de nem akarja megzavarni a tárgyalást azzal, hogy a kollégákkal megosztja, hogy mi a követelésünk. Tehát...
Na jó.
Jó, de bocsánat, értem. Nagyon fontos, hogy leképezi az egészségügynek ezt a feudális hierarchikus abszolút. Rendszerét a kamara belső működése. És ennek két baja van. Egy, ez így nem jó. Hát miféle dolog az, hogy megváltozik a választási rendszer, vagy egyáltalán bármi, arról a tagság előre nem tud. Tehát az, hogy miről fog dönteni a küldött gyűlés, mert olyan, mint az országgyűlés, most képzelje el, mintha a parlamenti anyagok nem lennének nyilvánosak, csak a közlönyből tudnánk meg, hogy miről döntött a parlament. De nem lennének az előterjesztések elérhetők. Ugyanez a helyzet.
9 óra 31 perc van.
Reggeli személy.
9 óra 35 perc van a reggeli személy, Kincses Gyula, egészségpolitikus, politológus, és korábbi államtitkár, nekem még egészségpolitikus van írva. De aztán megbeszéltük, hogy egészségpolitológus is egy fontos és jó megnevezés, hiszen végül is politológusként beszélünk erről a nagy társadalmi rendszerről is. Arról jellemzően, hogy egy másfajta működésű magyar orvosi kamara, az mennyiben tudná szolgálni a betegek és az orvosoknak az érdekeit. Más működésre van szükség ön szerint az orvosi kamaránál, vagy jobb működésre?
Más attitűdre, más megközelítésre. Tehát, ahogy a hírek előtt beszéltük, valójában a kamara működése leképezi a hagyományos feudalista orvos hierarchiát, ahol van az elnökség, amelyik deklarál, és van a tagság, amelyik befizetést, és kész. Tehát nagyjából ennyi a kapcsolat. Általában arra lenne szükség, hogy a részvételi demokrácia, tehát együttműködés, ezek a kulcs szavak ma.
Hú, ez egy nagyon balos dolog.
Nem.
Jó, tudom, csak provokálom. Bocsánat,
de Frany Tamásra kevés ember mondja azt, hogy egy szélső balos
hát ez biztos.
Professzor, de etológiai alapon, genetikai alapon vezeti le az együttműködés szociológiai és kulturális szükségességét. Tehát egyszerűen ez nem politikai meggyőződés, hanem célszerűség, és ráadásul ma egyre komolyabb az a tudás, hogy az egészség az nem az egészséggyárban, az egészségügyben keletkezik, hanem egy társadalmi termék, amiben az életmód ugyanúgy bele tartozik, az egészségtudatosság. Az egészségtudatosságban nem szoktuk beleérteni az egészség jogtudatosságot. Tudom, hogy mi jár nekem, azt ki is követelem, ismerem az egészségügyi ellátórendszer szabályait, ez ugyanúgy az egészségtudatosság része, tehát ezek mind nagyon fontosak, de azt gondolom, hogy az orvos beteg, ez a klasszikus paternalista, amit szoktunk emlegetni, az úgynevezett biomedikális szemlélet, ehelyett kell valami mást hozni. Én azt a példát szoktam mondani, hogy régen, ugye, elment az orvoshoz, aki megjavította. És hogy az autótól nem várjuk el, hogy működjön együtt a szerelődésben. Akarjon megszerelődni. Hát igen, az autónak nem az a dolga, az autó ott van, kell hozzá gépkönyv, kell hozzá tudás, kell hozzá műszer, és megjavítják. Most az egészségügyben már nagyon nem így van, és nagyon nem így kell lennie. A gyógyítási teret ki kell tágítani.
De ez azért
felé.
Van, mert hatékonyabb a gyógyítás, hogyha együttműködik a beteg, tehát hogy mondjam, szakmai, szigorúan szakmai szempontjai vannak, vagy pedig ennek lelki és más
másokai. Mind a kettő. Tehát egyrészt, ha mindent magunkra húzunk, orvosok, és nem akarunk feladatot átadni diplomás nővérnek, betegnek, én akarok mindent csinálni, bele fogok bolondulni, vagy rám omlik, nem tudom ellátni a feladatomat. Tehát van benne egy ilyen jellegű dolog, hogy olyan tömegű feladat növekedés van a tudomány és a technológia fejlődése, az életkor növekedés miatt, hogy a hagyományos rendszerben nincs az a pénz, amivel ezt lehetne követni. Ez önmagában egy attitűdváltást követel, ami azt mondom, hogy megosztom a feladatot. Másrészt pedig nagyon jól mondta szerkesztő úr, hogy ha involválom a beteget, az ő lelki gyógyulni akarását, ha tudja, hogy miben vesz részt, az sokkal eredményesebbé teszi a gyógyulást, hogyha nem elszenvedője a gyógyításnak, hanem aktív partner benne.
Én például cukorbeteg vagyok, ezt mindig el szoktam mondani, most már minden azt tudja a félváros, és nagyon sokáig nagyon-nagyon slendriánul kezeltem a saját állapotomat, meg is bántam. És nagyon érdekes volt, én valószínűleg nagyon jól motiválható figura vagyok, hogy volt két orvos, aki megtalálta azt a beszédmódot, meg azt a kommunikációs mezőt, amiben velem meg lehetett értetni, és partnerré lehetett tenni. Volt olyan nagyon nagy tekintélyű orvos, aki rögtön az elején lealázott, és én elmenekültem onnan, és azt mondtam, hogy köszönöm szépen, én még egyszer ide biztos, hogy nem fogok eljönni, pedig valószínűleg használt volna. Tehát csak azért hoztam ezt az előtörténetet, mert igazából hogy látja, tudnak az orvosok ezen új szemlélet vagy új megközelítés alapján kommunikálni velünk? Mert ez elsősorban szerintem kommunikációs technikák, kommunikációs, nyilván a szemlélet kell, de hogy el is tudják nekünk mondani, hogy mihez kérik a segítségét.
Erre nem lehet globális választ adni. Tehát, ugye
mondjuk
ez
akkor
egy olyan...
az orvosképzésben benne van ez?
Olyan szinten biztos, hogy nincs benne, ahogy ez szükséges lenne. Az én képzésemben egyáltalán nem volt benne, illetve attól függ, hogy mit értünk képzés alatt. Ha azt nézem, hogy a nem tudom én hány tanárom között volt egy negyede, amelyiktől ezt tanultuk, nem volt tantárgy, nem volt az indexemben benne,
csak
de abban, így van, ahogy ő bánt a beteggel, ahogy ő beszélgetett, vagy hogy ránk szólt utána, hogy figyelj, hogy beszéltél? Hát gondold már végig. Tehát logikus, hogy ez benne van a kultúránkban. Másrészt azért ugye orvosnak alapvetően az megy, akiben van valami empátia, segítőkészség, tehát senki nem azért megy orvosnak, mert végignézte, hogy igen, hogy akkor én majd mit csinálok, meg mennyi pénzem lesz, meg mekkora autóm lesz. Lehet, hogy harmadlagos szempontként ez is benne van, de más szakmákban, például gázszerelőkben legalább ekkora foglalkozó, vagy jövedelmi potenciál igen, van. Tehát, és mégis ezt választotta az, aki választotta, tehát valamilyen személyiségjegyet mindenképpen tükröz, és ezt segíteni kellene. És főleg értékelni, díjazni, és ez nagyon fontos, vezetői képesség kell, hogy legyen egy intézményben, hogy ezt támogatja, nem hárítja a különböző együttműködéseket, amikor az orvos valamilyen civil szerveződésekre, laikusokra akar támaszkodni, hanem elfogadja ezt, sőt, támogatja.
Elképzelhető egy olyan magyar orvosi kamara, amely akár informálisan, akár formalizáltan is az orvosok és a betegek közös testülete vagy közös szervezete, mert mindaz, amiről most beszéltünk, a megváltozott meg az, hogy mit gondolna, milyen másfajta szemléletű magyar orvosi kamarát, ennek a vége azért mégiscsak az, hogy egy olyan sztoriban vagyunk benne, két oldalon esetleg, amely tulajdonképpen egy oldal, tehát hogy én azt gondolom, hogy az egészségügy akkor fog megváltozni, vagy akkor lesz esély rá, hogyha gyógyítók és gyógyulni vágyók közös érdeke mentén szerveződik.
Abszolút. Tehát nem akarok itt most közgazdasági fejtegetésbe bonyolódni, de ugye azt szoktuk tanulni, hogy az eladó-vásárló viszony az egy ellenérdekelt viszony. Na most az egészségügyi közgazdaságban egy csomó közgazdasági tételt támad, vagy nem igaz nálunk, hiszen itt nem a kereslet, hanem nem a kínálat, hanem a kínálat szabja meg például a piacot, stb. De ugyanígy ez az ellenérdekeltség sem igaz. Nem véletlenül ennek a csoportnak az egyik alapszava a betegbiztonság. A betegbiztonság az abszolút közös érdek, hiszen ha van betegbiztonság, ami nem más, mint a tisztességes körülmények között, tisztességes szakmai feltételek mentén végzett eredményes, transzparens gyógyítás. Ez ugyanannyira betegérdek, hiszen kulturáltan, felvilágosítottan, normálisan, időben, eredményesen akar gyógyulni a beteg, de ez az orvosnak legalább ennyire érdeke, hiszen védi magát, tisztességgel tud dolgozni, jó érzéssel, tehát nincs ellenérdekeltség ebben a két dologban, orvos és beteg között.
Arról a frusztrációról beszél, és ezt most értettem meg, hogy bizonyára nagyon sok orvos számára van az egészségügy általános reolomlása miatt egy olyan frusztráció, hogy most nagyon egyszerűen mondom. Én tőlem elvárják azt, hogy minden eszközzel, minden módon gyógyítsak. Az legyen a beteg megelégedve, és közben nincsen hozzá egy csomó mindenem. Olyan, mint hogyha nekem azt mondanák, hogy most csinálj egy tök jó műsort, éppen mikrofonod nincsen hozzá, és nem fogják hallani. Én nyilván, hogy iszonyatosan frusztrált leszek, mert tudom, hogy képes lennék rá, csak akadályoztatva vagyok. Ez az akadályoztatás érzés. Ez egy létező és általános frusztráció?
Ez persze, hogy létező és általános frusztráció, és a technológiai fejlődés miatt ez valamilyen szintén mindig meg fog maradni, mert mindig gyorsabban fog nőni a tudás, mint a gazdaság. De épp ezért kell egyrészt tisztességes társadalom, amiben tisztességes vitákkal, nagyon durva dolog lesz, amit mondok, de nem megúszható, meg kell beszélni, hogy a közösségnek egy megmentett életév mennyit ér meg. Tudnék, mindig konkuráló életévekről kell beszélni, itt odadom a rengeteg pénzt, és ezzel elveszem máshonnan, és sok életet fogok ezzel kockáztatni. Tehát ezeket a vitákat a tisztességes gyógyítás érdekében az ágazaton kívül társadalmi szinten le kell folytatni, de ha visszakanyarodunk a saját dolgunkhoz, mi belső beszélgetésekben például ilyenekről szoktunk beszélgetni, hogy most a orvoskamarának honlapja van, nem portálja. És azt gondoljuk, hogy ennek a portálnak két részből kell állnia. Egy zárt belső portál, ami kicsit a Facebookhoz hasonlít, ahol az orvosok egymás között csehszobákat alakíthatnak ki szakmai, politikai, mármint szakpolitikai, vagy bármilyen kérdésről tudnak vitatkozni, akár, és főleg nem az elnökségen keresztül, hanem egymással, de ugyanilyen fontos része a mi felfogásunk szerint a portálnak, a betegek felé nyitott része az orvoskamarának, amiben a betegeket tájékoztatjuk a problémákról, a lehetőségekről, az ellátás minőségéről, tehát bármilyen jogszabály megjelenik, akkor azt két módon kell elmagyarázni, hogy mi a következménye. Egy a szakmának, hogy neked az a feladatot figyelj, hogy sajnos holnap ezt a nyomtatványt ki kell töltened, de ugyanakkor a beteg felé is el kell tudni mondani, hogy ebből mi következik, miért következik, és főleg ezeken a területeken lehet kérni a betegek partnerségét, mert visszatérve a kiindulási ponthoz, ha nincs eszközöm, akkor tudok eredményesen kérni per követelni, ha a betegek is mellém állnak, ha nem csak az orvosok jelzik, hogy baj van, hanem az orvosok és a betegek együtt mennek, ahova kell, akár utcára is.
A következő kérdés az nem tamáskodás és nem hitetlenkedés, de tényleg érdekelne, hogy én ebben a szövetségben a betegeket most egy kicsit jobban ráutaltnak gondolom magának a szövetségre, hogy valóban ez a szövetség meg tudja változtatni az egészségügyet. Az orvosok esetében pedig inkább azt látom, hogy nagyon sok szempontból tagolt és érdekellentétekkel tagolt ez a magyar orvostársadalom. Más az a szempont, aki egy osztályvezető főorvos, és más az, aki most kezdés rezidens, és mondjuk el tud menni. És akkor a szakápolókról, másokról nem is beszéltem, és pláne mellette ott van még egy csomó minden másfajta ellentét is, akár politikai is. Hogy azt mondta, hogy a kényszer az szükségessé teszi a váltást. De a mentálisan megvan-e a magyar orvostársadalomban az a felismerés, hogy ez a kényszer, ez a saját viselkedésük és a saját érdekeiken való túllépést is megköveteli? Szerintem ez egy kulcskérdés.
Azt gondolom, hogy a magyar orvostársadalom tagjai ugyanúgy magyar állampolgárok, mint a másik 10 millió. Tehát azoktól a problémáktól, attitűdöktől nem lehetnek teljesen mentesek, amik általában vannak. Ez valóban nehezíti adott esetben az együttműködést, de pontosan a mi szakmánknak egy picit mégiscsak azt kell, hogy van különlegessége, ami egyel erősebbé teszi ezt az együttműködési kényszert. Másrészt maga ez az 1001 orvos hálapénz nélkül csoport léte. Ez bizonyítja, hiszen volt egy tradicionális rendszer, amit én úgy hívok, hogy a hálapénz nevű piramisjáték. Mert ez arról szólt, hogy te vagy a fiatal orvos, veled mossák fel a padlót, te főzöd a professzor úrnak a kávét, később, ha tanásegéd környékére jutottál, akkor már a professzor úr neve alatt esetleg titokban operálhatsz is, vagy szóval mindenféle, és ügyelsz annyit, hogy családodat sose látod, de egyre feljebb jutsz, és a végén a rendszer neked. Még az se kell, de a rendszer minél feljebb jutsz, a rendszer neked termel. Tehát ki kell bírnod fogcsikorgatva azt a 10 évet, vagy 15-öt, és utána te vagy az élet császára. Tehát nagyjából és eltúlozva, de ez a hálapénzrendszer nevű piramisjáték, ez erről szólt, hiszen a csúcsra azért kevesebben jutnak fel természetesen. Na most pontosan ezt a csoportot azok alapították, akik azt mondták, hogy nem.
Nem akarunk beszállni ebbe.
Nem, én most szeretnék tisztességes munkáért, tisztességes bért, és nem várom el, hogy majd akkor később más munkájából, vagy más a hírnevemből nekem extra jövedelmem legyen. Én mindig tisztességes szabályok, tisztességes gyógyítás, tisztességes bér elven szeretnék élni. És azért azt gondolom, hogy az a fajta nyitottság, hogy sokan elmentek, de jó néhányan azért jönnek vissza is, és nem véletlen, hogy elsősorban a magánegészségügybe. Hiszen ott találják meg ezt, amit a szerkesztő az elején is mondott, hogy egy munkahelyről, egy munkaidőben tisztázott szakmai szabályok szerint tisztességes polgári létet biztosító jövedelem, mert nem nyugati, tehát mondjuk nem német vagy svéd jövedelmet igen, szeretne igen. itt az orvos, hanem a magyar árviszonyokhoz vagy bérstruktúrához megfelelően egy tisztességes életet biztosító jövedelmet, ami nem baj, hogyha fele annyi, mint amennyit kint keresne.
Kell beszélnünk arról, hogy mennyi az a társadalmilag fair fizetés egy orvos munkájáért, mert szerintem igen. Tehát én mindig elcsodálkozom azon, amikor előjönnek a kezdő orvos fizetések, és akkor bruttó nem tudom hány 150-200 meg ilyen pénzekről van szó, lehet, hogy más.
Miközben, kicsit több, de még mindig.
De még mindig a nettója nagyon nagy.
Igen.
Szóval, hogy én azt gondolom, hogy nyugodtan kellene beszélni itt a milliós fizetésekről, hiszen az a helyzet, hogy olyasmit csinálnak, amire nekünk szükségünk van, és aminek a társadalmi megbecsültsége, az fontos. Nyilván ilyenkor mindig előjön az, hogy akkor és az a tanárok, és az egyetemi tanárok, és a többi. Tehát, hogy muszáj, azt hiszem, hogy az fogja vissza az orvos fizetéseket, hogy általában a magasan kvalifikált értelmiségi pályáknak a fizetése az rettenetesen alacsony
Magyarországon. Illetve általában az egészségügyi ágazat tömegének. Mert ha az orvosbért megemelem, akkor a nővérbért.
De hogy erről szerintem kellene beszélni.
Abszolút, és hát ugye, hogy mondjam, az elmúlt időszakban én ritkán idéztem Kásler miniszter urat, mint autentikus és hiteles forrást, de most azt kell tennem, hogy amit ő mondott, hogy az 1-2 milliós orvos fizetést tartaná reálisnak, ezzel teljesen egyet kell értenem. Annyit tennék mindehhez hozzá, hogy ez az orvosbér nem abszurd. Tudnék, nem szoktuk végig számolni és gondolni, hogy a hálapénzrendszernek milyen holt terhei vannak. Mert nem az a hálapénzrendszer terhe, amennyi borítékból borítékba és annak az alugmentes része, mert az elenyésző. A hálapénzrendszernek az igazi terhe az, hogy az orvos ezért nem mer feladatot delegálni diplomás nővérnek. Ezért van annyi főorvosi pozíció, mert ahány főorvos kétszer annyi köpenyzseb. Ezért nem lehet, bocsánat, de ezért nem lehet Matrix osztályba összevonni osztályokat, mert a kis feudumoknak a őrzése, és ugyanígy osztályléte, stb. Tehát rengeteg racionalizáló lépésnek, ami az úgynevezett szerkezetváltás, ami ugye a betegnek érdeke lenne, mert az egynapos sebészet az nem elvesz valamit, hogy hát neked csak egynapos sebészet jutott, hanem az sokkal kulturáltabb, sokkal jobb gyógyítást ad, de mindez a hálapénzrendszer miatt megy nehezen. Na most, ha ezeket a holterheket kiveszem a rendszerből és odadom bérbe, mindenki sokkal jobban járna.
Kell hozzá első lépésként. Majdnem mondtam a beszélő, hogy milyen orvosi kamara, de legyen egy jobb orvosi kamara. Sok sikert önöknek, nagyon köszönöm, hogy eljött hozzánk, és hogy beszélhettünk erről. Nyilván egy csomó kérdés még föltolulhat, de hát nem ez volt az első, és nem is az utolsó beszélgetés. Kincses Gyula egészségpolitikussal, politológussal, egészségpolitológussal is egykori államtitkárral, úgyhogy várjuk vissza majd. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött
hozzánk. Én köszönöm a lehetőséget.